Beaton Studio. Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, és ez a Lapos Könyves Podcast 83. epizódja. A kortárs magyar irodalom megkerülhetetlen figurája, szinte mindegy, hogy tollat, ecsetet vagy gitárt ragad, hatást gyakorol. Első vendégem Hály János, József Attila díjas szerző lesz, akit Járai Márka halott pénz énekese követ, hogy random kérdéseket kapjon tőlem. Végül pedig, ahogy az lenni szokott, hozok nektek valami irodalmi zsákba macskát. Ír, illusztrál, fest és zenél. Az egyik legtermékenyebb kortárs magyar szerző, akinek csak tavaly 2 regénye jelent meg. Ha drámát, ha novellát, ha verset ír, egyaránt mérás. Ezúttal Hály Jánossal beszélgetek. Ha látom, hogy megjelenik veled egy interjú, akkor mindig izgatott leszek, mert tudom, hogy lesz benne legalább egy olyan mondat, amiért azt érzem, hogy ez iszonyú egy bátorság, hogy kimered mondani, és hogy biztos, hogy ki fognak csinálni ezért. Te ezt érzékeled?
Nem, és nem is csináltak még ki szerintem, de igyekszem úgy válaszolni kérdésekre, ahogy én gondolkodom. Nyilván ez nem mindig esik egybe azzal, ahogy általában gondolkodunk, van, amikor egybeesik, van, amikor nem. Nincs szándékom, hogy provokáljak, ez már életkoromból adódóan azt hiszem, hogy ez a hajó már elment. Úgyhogy inkább azon vagyok, hogy próbáljak véleményt megformálni, amely vélemény nem kötelező senkire. Egy picit, ha megnézed Magyarországon a gondolkodást, akkor ugye törzsekben gondolkodunk, bizonyos törzsszövetségek vannak, ahol csak egyféle dolgot lehet gondolni, és ez magának a gondolkodásnak a halála, és az, hogy az értelmiség besorakozott ebbe a törzsi gondolkodási módba, ez szerintem egy halálos vétek, hiszen az értelmiségnek azon kéne lenni, hogy mindig próbáljon autentikusan gondolkodni a dolgokról, problémákat felvetni, nem igazodni, hanem azt elvárni, hogy azok a döntéshozók, akiket egyébként kollektíve szavaztunk meg, tehát a nemzet szavazott meg, azok a döntéshozók igenis a gondolkodó emberek gondolatai mentén hozzanak döntéseket.
Tehát ez a véleményvezetés, ami nagyon sokszor érződik kifejezetten intelligens és magas, ha szabad így fogalmaznom, magas értelmiségi embereknél is. Ez szerinted hogy alakult ki ma Magyarországon?
Hát én ezt történetileg nem tudnám, nyilván végig lehetne kísérni, hogy a rendszerváltásnál hirtelennyében nem egy ellenzék és a valahai uralkodó diktatórikus párt ellentéte jelenik meg, hanem megjelenik a kicsit népiesebb MDF és az urbánusabb SDS ellentéteként. Ott történik egy szerintem egy hiba, én azt gondolom, hogy az utódpártot ki kellett volna csinálni, miután az egy diktatúra irányító ereje volt, azokat szerintem háttérbe kellett volna kollektíve nyomni, és helyette valaha demokratikusnak tekintett, tehát a 80-as években demokratikus ellenzék és úgymond a rendszerrel szemben álló embereket kellett volna pozícióba engedni és hagyni, de ott elindul egy másfajta leosztás, és ott indul el egyfajta acsarkodás ember és ember között, hogy íróként mondjam, hogy az írók is abban gondolkodtak, hogy én inkább népi vagyok, én inkább urbánus vagyok, és azt gondolták, hogy ők jobban hasonlítanak az eszmeiségük alapján az ilyen típusú kormányzathoz, vagy az olyan típusú kormányzathoz, holott alapvetően én azt gondolom, hogy két író, akár népi, akár urbánus, jobban hasonlít egymáshoz, mint bármilyen kormányzó erőhöz. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha azt mondom, hogy Eszterházy Péter és Szilágyi István, most két nagyszerű írót mondok, az egyik liberális oldalon, a másik konzervatív oldalon értelmezhető, ők ketten közelebb állnak egymáshoz, mert a világ lényegét akarják megragadni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy elfelejtettük a közös alapokat, a szakmai közös alapokat, akár mondhatnám a te szakmádban is kiéleződik az a fajta ellentét, ami az embereket nem a szakmai minőség alapján rangsorolja, vagy sorolja be valahová, hanem a politikai, vagy közéleti ide- vagy odatartozás alapján. Ez nagyon jó lenne, hogyha ez felszámolódna, mert valójában magyar kultúra akkor lesz, hogyha a minőségre építjük ezt a kultúrát. Egyetlen vezérel van a minőség, és az a kultúra, ami jó minőségű, az a nemzetet építi, amelyik rossz minőségű, az rombolja akkor is, hogyha a zászlajára nemzetépítés van írva. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez halálos vétek, hogyha ebbe vegyünk bele.
És a minőségnek mi a mértékegysége?
Az az igazság, hogy az esztétikum az ugye egy ingoványos talaj, mert most bármire azt mondhatod, hogy jó vagy rossz, de én sokszor ültem zsűriben, és színházi zsűriben, és az az érdekes, hogy egymástól különböző emberek képesek voltak teljesen egyöntetűen azt mondani, hogy A, B és C jó, D és nem tudom mennyi, az nem jó. Az, hogy az A az első, vagy a B, ezen viták voltak, de az, hogy melyik tartozik a legjobb, mit tudom, 5-be vagy 10-be, az szerintem elég egyértelmű volt. És én azt gondolom, hogy én ugyan nem vagyok egy ítélkező típus, nem vagyok kritikus, én magam is tudom, hogy a saját szakmámon belül, tehát hogy melyik író mire képes. Ezt mindannyian tudjuk. Azért is tudjuk, mert egyébként, amikor mi valamit nem tudunk megcsinálni, akkor ajánljuk a kollégánkat, hogy csinálja meg ő, mert ő meg tudja csinálni. És azért tudod ajánlani, mert tudod, hogy mit tud csinálni. Tehát, hogy valamilyen szinten mégiscsak a minőséget tudod, és hát persze aztán utána van ez az idő, mint döntéshozó, ami kiszelektálja azokat, amik nem időtállóak, hogy úgy mondjam. Bár hozzá kell tegyem, hogy egy csomó olyan dolog van, ami az aktualitásában állati fontos és befolyásolja a világ. Mondok egy konkrét példát. Bródi Sándor fantasztikus volt a maga korában, hiszen az olvasói figyelmet hirtelenjében úgy kiszélesítette, hogy már nem csak ilyen jókai féle nemesi hősöket láttunk, vagy értelmiségi hősöket, romantikus alkatokat. Hirtelen megláttuk olyan embereket, akik a nyomorban kínlódnak, akik a mindennap betevőért küzdenek. Hirtelenjében az olvasói figyelmet egy szélesebb társadalmi spektrumra helyezte. És ez óriási tett volt, ebből nő ki mondjuk egy Móricz. Tehát ahogy a Móricz maga mondja a Bródi síremlék avatóján, hogyha nem lettél volna, mi se vagyunk. De egy érdekes dolog történt. Bródi felszámolódott a nálánál sokkal jobb minőségű utódokba. Tehát magában a korában fantasztikus volt, és nagyon fontos volt, amit csinál, de ma már nem olvasunk Bródit, Móriczot még olvasunk. Tehát, hogy van ilyen is, hogy az aktualitásában nagyon fontos minőséget képvisel valami, és aztán a jövőben ez nem marad meg.
Te vagy utódja valakinek?
Tudod, az én irodalmi pályám az egy kicsit ilyen rendhagyó. Eleve ugye nem tudtam ezen a normális úton járni, hogy marha jó vagyok középiskolában, magyarból, magyar szakra jelentkezek, az egyetemen találkozom nagyszerű oktatókkal, akik egyben megtanítják velem a szonettet, és mit tudom én, milyen versformákat, hanem én eleve megbuktam magyarból a gimibe, ezért nem tudtam magyar szakra menni, tehát én orosz történelemszakos vagyok, tehát nekem úgymond a kulturális háttérben egy nagyon erős orosz irodalom van, főleg a 19. század vége és a századforduló, és szorongó alkat lévén soha nem mertem oda menni mentorokhoz, hogy segítsenek nekem, vagy valamilyen módon próbáljanak útba igazítani, vagy egy kicsit befolyásolni azt, hogy én mit és hogyan olvassak, vagy gondoljak. Úgyhogy ilyen szempontból én így nem kötődöm. Természetesen nagyon sok alkotót nagyon-nagyon szeretek, és nagyon fontos volt számomra Andori, vagy a Petri, vagy a Pilinszky, persze, és a minden babért elhűvő József Attila, tehát azért ő viszi számomra a prímet, és általában a magyar irodalmi hagyományt én nagyon fontosnak tartom, de egy kicsit úgy viszonyulok hozzá, hogy nem mint tanítvány, vagy ilyesmi, hanem csak mint olvasó, aki szereti ezeket a szerzőket.
A vírus alatt írtad, és jelent meg Ne haragudj, véletlen volt című könyved, amit tudom, hogy nem szereted a kifejezést, hogy napló, de mégiscsak naplószerű, vagy az a félig avatatlan olvasó azt gondolhatná, hogy ez Hály János naplója. De az minden esetre egyértelműnek látszik, hogy még sosem engedted ilyen közel az olvasót magadhoz, vagy ezt, én ezt érzem olvasóként. Mit érzel most így utólag, hogy neked szükséged volt egy ilyen közelengedésre?
Én, ha bármit írok, azt mindig irodalmi anyagként nézem. Ez egy ilyen furcsa dolog, ennek az irodalomnak, vagy a művészetnek van egy ilyen ellentmondása, hogy egyszerre tárgyszerűen vizsgálod, ugye ez a színész paradoxon, ugye a te szakmádra visszautaljak, egyszerre tárgyszerűen vizsgálod, és ugyanakkor át is lényegíted a saját érzelmeiddel. Tehát el is távolítod, meg fenn is tartod azt a csatornát, amitől abba az egészbe az erő, az, ugye mégiscsak érzelmekkel dolgozunk, tehát az érzelmi energia jön. Itt a napló esetében az volt, hogy számomra sose írtam naplót, rendkívül unalmas az életem, tehát nevetséges volna, hogyha erről még naplót is írnék, tehát hogy még egyszer átélje azt a tök unalmas napot, amit már egyszer átéltem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a napló az nem az én műfajom, vagy ha netalente valamit találok az életemben esemény szinten, gondolkodás szinten, ami érdekes, természetesen azt nyomom bele a szövegekbe, tehát az irodalomba. És itt a napló esetében is arra gondoltam, hogy igen, nem írok naplót, de mégis a napló egy bizalmi műfaj. Amikor olvasod, amikor én naplót olvasok, ugye vannak fantasztikus naplók, a Móricznak a napló folyama, vagy a Márainak a saját maga által szerkesztett naplója, tehát nem az összes, amit így kiadtak, tehát vannak nagyszerű naplók, amiket úgy olvasol azért mégis, hogy érzed, hogy egy intim térbe léptél be. Tehát ez a műfaj sajátossága. És amikor kezdtem írni, akkor azt gondoltam, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. Tehát azzal, hogy ennek a könyvnek nem Miskin herceg, vagy Stavrogin a főszereplője, vagy nem Ecsek, hogy megint visszautaljak rá, hanem ennek a főszereplője én vagyok, a szerző. És ezt mindenki úgy fogja olvasni, hogy ezt a bizalmi teret kapja meg. Ha ez a bizalmi tér nincs megteremtve, akkor a napló, mint napló nem tud működni. De az az igazság, hogy ezt én teremtem meg, és nem azzal teremtem meg, hogy beavatlak téged intim dolgokba, hanem azzal, hogy én uralom a szöveget. Most ezek nagyon nyers és durva dolgok, főleg egy ilyen könyv esetében, amiben hát az érzelmi tónus azért meglehetősen erős. De ezeket létre kell hozni, tehát az, amikor a rendező felszól a színésznek, hogy ne te érezzél, én akarok érezni, aki a közönség soraiban ül. Nekem is ez volt az első ilyen nagy, még kamaszkoromban 16 éves volt, amikor rájöttem, hogy az tök ciki, amit én írok, mert azt hiszem, hogy attól őszinte, hogy én kiokádom a szívemből a vért, érted? Nem attól, az magánügy, magánügyileg őszinte, de irodalmilag őszintétlen, mert egy érzelgős katyvaszt kapsz a tálcádra, és az nem érdekes. Az az érdekes, amikor megteremtődik a papíron az az érzelem. Tehát, hogy a papíron van, a szövegben van az érzelem. És erre kellett nagyon rájönnöm, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lehet ott érzelmet felépíteni, és amikor tesztelem, mert ugye hát mindig az író az első olvasója és saját munkáinak, azt kell tesztelnem, hogy rám visszahat-e érzelmileg. Tehát engem megragad-e? Mert ha engem se ragad meg, akkor miért ragadna meg mást? Igen, például én a naplónál éreztem, hogy ez egyrészt kikészít, amikor olvastam, nagyon szemét módon kikészít, és érzelmileg nagyon megvisel. Épp ebben a stúdióban olvastam föl hangos könyvként, és itt a segítőimtől kértem, hogy majd a végén, ahol tematikusan Eszter, a feleségem halála van megfogalmazva, hogy ott majd vigyázzunk, mert lehet, hogy el fog csuklani a hangom, mert hogy ez érzelmileg visszahat rám nagyon intenzíven. Tehát a kérdésedre valahogy visszakanyarodva azt mondom, hogy ez számomra egy különleges fikciós játék volt, amiben különösen sok magánéleti dolog van beletöltve, tehát tényleg van egy intim tere, de nem felejti el egy pillanatra sem azt, hogy ez az én, hogy is mondjam, építményem, és nem egy önvallomás, nem egy önterápiás írás. Ezek biztos nagyon fontos dolgok, de én nekem ez a dolgom, hogy író vagyok, tehát én nem írok csak úgy légből kapottan azért, hogy nekem pszichésen jobb legyen az életem, sőt, törekszem rá, hogy ne legyen jobb, mert akkor miből dolgoznék, tehát hogy fenntartom a saját sérelmeimet, hogy egy kicsit azért azok így érzelmileg.
És nagyvonalú sérelmeid vannak, vagy kis stílűek?
Azt hiszem, inkább nagyvonalúak. Hát figyelj, ez egy érdekes dolog, hogy nyilván ez az életkor, nem akarok állandóan ez az életkorommal ezért hencegni, mert ráadásul pont azt szeretném, hogy fiatalabbnak lásson mindenki, tehát ez az alapvető célom. de bizonyos dolgok mégis az idővel valahogy úgy leszakadnak rólad. Pont ezek a Pityaner sérelmek. Jó, ebből adódóan nem is megyek bele bizonyos fajta ilyen csatározásokba, tehát nagyon-nagyon sok mindentől távol tartom magam. Nyilván, amikor az ember fiatalabb, és a mindennapjai a közösség működésétől függ, vagy egy szakmai közeg működésétől nagyon-nagyon függ, akkor könnyebben szerez be onnan sérelmeket, meg persze magánéleti téren is másképp viszonyul az ember a szerelméhez, barátai és mélyebben bántja őt, hogyha megbántják. Most már inkább ilyen általánosabb sérelmeim vannak, ha vannak, de nem vagyok ilyen, szóval nem haragszom a világra egyáltalán, és nem vagyok rossz indulatú sem. Alapvetően szerintem én egy ilyen elfogadó ember vagyok. Szóval az ember mélyebb létsérelmeket hordoz magába, ami az alkotásban aztán ilyen érzelmeket generált. Egyszer volt egy ilyen eset, hogy írtam egy tök jó novellát, haragudtam a szomszédomra, és ezt megfogalmaztam. És akkor még volt Népszabadság, és Varga Lajos Márton, aki egy kiváló szerkesztő volt, és akkor visszaírt nekem, pedig komolyan nem is említettem a szomszédot szerintem a novellába, visszaírt, hogy nem érdekel, hogy milyen viszonyban vagy a szomszédoddal, novellát szerettem volna kapni. Tehát, hogy a kis stílű sérelmek kis stílűséget visznek a szövegbe is. Az az igazság, hogy minden fájdalom alkotóilag addig érdekes, amíg az felhajtó erővel bír. Ha az a fájdalom a narcizmusodat táplálja, ha az a fájdalom a privát sérelmeidet táplálja, akkor az mind hamis irányba visz. És megjelenik egy olyan érzelmi tér az alkotásba, amire senki nem kíváncsi.
És el tudod képzelni, hogy boldog vagy?
Nem tudom, ez a boldogság, ez egy ilyen releváns fogalom? Tehát ez tényleg egy kérdés számomra, mert épp most oda jutottam, mindig azt gondoltam, hogy úgy van, hogy van a boldogtalanság és boldogság tengely. És ez egy nagyon fontos érzelmi tengely, amíg ezen mozogsz, addig nincs baj veled. Akkor van baj, hogyha ennek hátat fordítasz, és azt mondod, hogy én nekem már nem akarom, hogy többet fájjon. Ezzel lemondtál arról is, hogy nem akarom, hogy többet jó legyen. Tehát érzelmileg ezen a tengelyen érdemes mozogni szerintem. És aztán most valahogy azon is gondolkodtam, hogy mintha a boldogság, boldogtalanság, hogy ezt mi választjuk ketté, de valójában ez valószínűleg egy fogalom. És nem tudom, hogy ez lélektanilag indokolható vagy nem, de valahogy úgy gondolom, hogy gondolkodásilag ez ugyanaz a csomag. Tehát, hogy ezek paralel fogalmak, nem véletlen, hogy a boldogtalanság, tehát a nagy fájdalom pillanatában és nagy öröm pillanatában szinte hasonló reakciókat adunk testileg. Tehát valahol ez ugyanaz a dolog számomra, és akkor inkább azt mondanám, amit én elvárok magamtól, és mondanék másnak is, az az érzelmi elevenség. Légy érzelmileg elevenen reagálj a dolgokra, és tényleg rezonálj arra, amit a világ mutat feléd, és ne szaladj át a dolgokon, mint egy fesztivál turista, érted? A színpadról B színpadra loholsz, hogy még elcsípjél a másik előadásból is valamit, és a végén nem marad más, csak egy marha nagy zajtömeg a fejedbe. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy elevenen érzelmileg reagálni a dolgokra, ez nagyon fontos, hogy amikor a történet véget ér, mert hogy ugye mindenkinek véget ér, tehát, hogy amikor véget ér, akkor ne azt érezd, hogy Úristen, nem is tudom, megtörtént velem ez az élet. Mert lehet, hogy mindenképp ezt gondolja az ember, hogy nem történt meg, vagy túl gyorsan történt. De valahogy úgy érzem, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon erőteljesen befolyásol minket ez a fogyasztási őrület, a piacgazdaság, és arra stimulál, hogy újabb és újabb dolgot vegyél magadnak, újabb és újabb dologgal tápláld magad, és a kultúra is beállt ebbe a piacgazdasági sorba, és attól félek, hogy a fogyasztásból fogyasztásba esünk, és nem tudjuk megélni a saját életünket, ráadásul mindenre kínálatot kapsz, tehát, hogy azt mondja, hogy amikor nekem a két nagyobb gyerekem született, akkor olyan korban voltunk, hogy semmit nem lehetett a boltokban kapni a 80-as évek végén. Ahhoz, hogy akartad, hogy legyen a gyereknek egy aranyos lepedője, azt meg kellett varni. Volt egy varrógép, és akkor az Eszter megvarta, vagy én is tudtam varni a varrógépet. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy abba az életbe, ami ezekkel a gyerekekkel való élet volt, nagyon sok volt az, amit mi tettünk vele, a mi gondolkodásunk, a mi igyekezetünk, a mi szorgalmunk, és most meg az van, hogy bemész egy nagy bútoráruházba, és azt mondod, hogy gyerekszobát kérnék, aranyosat. Tessék, melyiket parancsolja. Macisat kér, nyuszikásat, egérkéset, bármilyet kapsz. És akkor leszállítják neked a gyerekszobát. Tehát, hogy beértünk egy olyan korba, hogy minden ilyen szolgáltatás szinten kezd el működni, és azt látod, hogy hát gyakorlatilag benne se vagyok ebbe a cuccba, megcsinálták helyettem. Holott én azt gondolom, hogy mennél több a saját erő az életedbe, annál inkább vagy azonos azzal az élettel, és ezt jó lenne megfontolni, és az ember így a figyelme fókuszába tartani ezt a dolgot, hogy igenis, az az utazás, amit én szerveztem meg magamnak, annak minden mozzanatára emlékszem, ahol befizettem, hogy semmire nem emlékszem.
Amikor 14 évesen középiskolába jöttél Budapestre, Vámos Mikoláról, akkor mik voltak azok a zenék, könyvek, filmek, amik a legnagyobb hatással voltak a kamasz, akkor már Hályi Jánosra?
Akkor még nem. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ez 74-ben volt, és 74-ben még vidéken rock and roll volt. Tehát én úgy jöttem föl Budapestre, volt még egy csávó, aki így járt, a Nick Cave, amikor Londonba utazott, és azt gondolt, hogy punk zenekarok tömkelege lesz, de mire elért Londonba, addigra megszűnt a punk. És én is így voltam, hogy mire feljöttem Budapestre, hát mindenütt csak gépzene volt, érted? Azt hittem, hogy gitárosok tömkelegével találkozom, koncert jobbra-balra, ehelyett nem volt semmi, érted? Ami meg volt, az marha szar volt. Mert volt ez a, akkor elindult így a Pink Floyd, meg az Emerson után ez az ilyen kicsit ilyen bugyborékoló zene, tudod, ilyen szintetizátor muzsika, aztán volt ez az őszinte, kőkemény rock, érted, ami úgymond az ilyen lírai trutyi és a nagyon verem a gitárt, az volt összekeverve, tehát szörnyű volt. Úgyhogy érdekes módon én a rock and roll helyett a komoly zenénél kötöttem ki, és a kortárs zenénél, úgyhogy a 70-es évek második felében én nagyon-nagyon sok kortárs zenei produkció voltam ott, előadásokon, kottaírási, kottaértelmezési előadásokon, és hát ezt én retteltesen szerettem, és azt kell mondjam, hogy amit szerettem a különleges túlmenően azokat az embereket, a Jenei Zolitól a Sári Lászlón keresztül a Vidovszkiig, ezek mind fantasztikus emberek voltak, és egy rabországban értünk, mert mégiscsak diktatúra volt, ezek az emberek arra az egy dologra koncentráltak, ami nekik fontos volt, a zenére, és ilyen módon szabadok voltak, és az, ami abból az új zenei stúdió működéséből áradt, az a szabadság és az alkotó erőnek a mindenek fölötti értelmezése. Ez számomra a mai napig is meghatározó, és ha megalkuvásra szeretnék kényszerülni, vagy kényszeríteni magam, akkor mindig őrájuk gondolok, hogy nem éri meg.
Nekem Sári Laci bácsi tanárom volt a Színműn 2 évig, és nagyon szerettem. Volt vele egy anekdota, hogy a Rákóczi úton a szomszéd épületet építették, és amíg építették az épületet, egy vagy 2 évig, addig nem tudott másra figyelni, csak az építésnek a ritmusára. Tanításnál közben folyton megállt, és elkezdte vezényelni a munkásokat így gondolatban, hogy milyen szimfónia alakul ki belőlük. Nagyon szerettem őt.
Ezek mind nagyon nagyszerű emberek voltak és vannak, mert Jenei Zoli már nincsen.
Tehát ez volt 1974-ben, és 81-ben megalapítottad az Originál Lager zenekart. Amikor eldöntötted, hogy zenekart alapítasz, akkor mi volt előtted, a Wembley?
Mindig akartam zenekart alapítani. Éppen most találtam meg a gyerekkori toltartómat, ami egy fa toltartó, nagyon menő egyébként, és kinyitottam, belülre bele van írva, hogy Szörényi. És ezt ugye első általánosban írtam, az 66-ban volt, és láttam a Fáj című számot. Nekünk volt tévénk, mert ilyen korszerű apám volt, hogy mindenünk volt, mindenféle gépünk volt. Persze ez egy ilyen érdekes, te nem emlékezhetsz ilyenre, hogy mit tudom én, beállítják a tévét, akkor az egyik apám fennáll a tetőn egy antennával, és akkor van egy ilyen sor, hogy anyám áll, hogy morzsás, 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 és ment fel a tetőn, akkor most jó, nem teljesen elment, és akkor így állítottuk be a tévét, és akkor ráadásul az volt, hogy
Hogy akkor lehet, hogy csak fáj a számnak a címe, és nem fáj.
Igen. De és még kitalálták, hogy mérgező a sugárzása, és ezért egy ilyen barda celofánt elé tettek, az volt a legviccesebb, ami természetesen gyűrött volt, tehát elég vagány volt azért az a tévé, tehát nagyon nagy képzelőerő kellett hozzá, hogy az ember lássa, hogy mi zajlik ott. Én azóta, attól a perctől kezdve ezt a rock and rollt nagyon fontosnak tartottam, mai napig is fontosnak tartom. Szerintem az utolsó nagy kulturális élmény, amihez mindenki viszonyult. Tehát a szüleim gyűlölték természetesen az Illészenekart, meg az Omegát, meg mit tudom micsoda. Ők a Kós Jánost szerették, meg a Széchy Pált szerették, de viszonyultak hozzá. Tehát volt egy vélemény, az egész világnak volt vélemény erre a dologról, és én úgy gondoltam, hogy ennél menőbb művészetet, hogy van zene, van szöveg, tehát zene, irodalom. Ráadásul lehet egy színpadon nagyképűsködni. Úgy képzeltem természetesen, hogy ennek van azért a csajokra nézve is következménye, hogy azért csak jobban néz ki egy ember egy gitárral, vagy gitár nélkül. Úgyhogy voltak azért, tehát korrupciós elképzeléseim is voltak a rock'n'rollról. És aztán így mindig próbálkoztam, de hát Budapesten megszűnt akkor éppen a zenekar alapítási láz, nem lehetett csinálni zenekart, és a 80-as évek fordulóján, 70-es évek végén, amikor a magyar új hullám újra felélesztette ezt a zenekar alapítási őrületet, akkor lehetett újra, és akkor én már Szegeden voltam létrehozni valamit, de sajnos nem voltunk sikeresek, így az originál láger az talán a leghíresebb nem létező zenekarok közé tartozik. Úgyhogy ez nem jött össze nekem.
Említetted, hogy orosz történelem szakos tanárként végeztél, ahogy egyébként édesapám is, és egész gyerekkoromban azt hittem, hogy ő orosz történelem. Tehát egybe, tehát az oroszoknak a történelmét tanította, és csak később jöttem rá, hogy ő orosz történelem szakos tanár. Tehát említetted, hogy orosz történelem szakos tanárként végeztél, és tanítottál is 3 évet. Milyen tanár voltál?
Én igyekeztem jó tanár lenni. Hogy milyen voltam, ezt persze a gyerekek tudnák megmondani, akiket tanítottam. Hozzá kell tegyem, én a tanítást rettenetesen fontos dolognak tartom. Tehát az, hogy a társadalom megítélése az ennyire gyenge lábakon áll, ez őrült nagy hiba. És egy felelőtlenség is, hiszen ma már az oktatás az egyetlen eszköz, ami a társadalom minden rétegéhez elér. Tehát rohadt nagy felelősség van a tanárokon, és nem csak elitiskolák vannak, tegyük hozzá, hanem vannak nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő iskolák, és amilyen vacakul vannak megfizetve, ahhoz képest a tanárok szerintem hihetetlen nagyot teljesítenek. Hihetetlen nagyot, és ha ezen változás nem lesz, és tanárhiányos lesz az ország, az a jövőnket érinti, mert nem úgy van, hogy bármilyen képzettséggel lehet ebben a világban élni. Nem, ez egy olyan világ, ahol igenis a tudás az minden szinten, tök mindegy, hogy a társadalom melyik szintjén dolgozott, minden szinten létfontosságú. És úgymond a jobb világunkat akkor tudjuk kiépíteni, hogyha jobb oktatás lesz, és a jobb oktatáshoz sok tanár kell, olyan helyeken, ahol nyomortelepről jönnek a gyerekek, és nem kevesen vannak, ott igenis 2-3 gyerekkel kell, hogy foglalkozzon egy tanár. Tehát ez ki kell találni, én nem értek hozzá, nem akarok hülyeséget mondani, de az biztos, hogy ez az egyetlen útja, módja, hogy nagyon lassan, nagyon lassú léptekkel felzárkóztatni embereket, néprétegeket, vagy társadalmi rétegeket. Látom Vámos Mikolán szülőfalumban, hogy a helyzet ma rosszabb, mint volt a 70-es években. Tehát azok a srácok, akik velem egykorúak voltak, cigány gyerekek adott esetben, szakmát tanultak szinte kivétel nélkül mindegyik, nem biztos, hogy az ő gyerekeik szakmát tanulnak. Nem biztos. Tehát a gyerekeik visszaléptek. És az az igazság, hogy olyan lesz a magánéleti kultúrád is, amilyen minőségű a munkakultúrád. Tehát ha téged egy primitív munkakultúrára állítanak rá egy idő után, mindened primitívebb lesz. Tehát mindened egyszerűbb, minden érzelmileg, emberileg, tartalmilag, gondolkodásban, életkörülményekben, mindegyik rosszabb, gyengébb minőséget fog képviselni. Szóval ezek nagyon-nagyon mélyen összefüggnek egymással.
Lapozz, a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Az embereket a könyvespolcukon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Cseh Tamás szellemiségének, dalainak rajongó ápolója, egy összetéveszthetetlenül karizmatikus hangbirtokosa, akinek már Bereményi Géza is ír szövegeket. A Halott pénz énekesével, Járai Márkkal zenéltünk már egy színpadon, de arról még sosem mesélt nekem, hogy mit jelentenek számára a könyvek. Random rovatunkban most erről kérdezem. Mi volt az első könyv, amiről azt érezted, hogy megváltoztatja az életedet?
Húha, több ilyen könyv volt valószínűleg, de egy könyvet tudok kiemelni, amikor úgy éreztem, hogy kicsit felnőttem, vagy valami történt, és egy hangulatot hozott az életemben. És ezt a könyvet adott is előveszem sokszor, hogyha elutazom valahova, főleg, hogyha tengerparton vagyok, külföldön vagyok, egy kávéházban olvasom.
Kérdezetti?
Nem. Szép. Nem, ez az öreg halász és a tenger. Én nagyon-nagyon szerettem régen a filmet, és a Spencer Tracy szerepelt benne, és rengeteget néztem, és egyszer valamiért felkaptam azt, hogy gyűrött öreg halász és a tenger kiadást, és... Nem tudom, hol olvastam, talán Olaszországban olvastam, de ott ültem egy pohár borral a kezemben, és úgy éreztem, hogy kezdek így felnőni. És valami egy tök jó érzést váltott ki belőlem.
Képzeld el, hogy az egyik legnagyobb élő színházrendező, ilyen szakrális színházrendező, Anatoli Vasiljev, ő halálosan szerelmes volt a Törőcsik Mariba, és talán a Törőcsik Mari is kicsit belé, de sose volt köztük úgymond semmi, csak így művészileg, annak ellenére nem volt közös nyelvük, így egymásra voltak kattam, és a Vasiljevnek volt egy olyan nagy terve, hogy egy óriási színházat felönt vízzel, és rátesz a közepére egy csónakot, és csak a páhajokba tudnak körben ülni a nézők, és a csónakba beülteti a Törőcsik Marit, és ő elmondja az öreg halász és
aztán
a tenger. Aztán ez nem jött létre, de ez volt a terve.
Hát ezt megnéztem volna.
Második kérdés. Melyik 20. századi költő lennél?
Én igazából Petőfi versekkel foglalkoztam leginkább. Most főleg a Pilvakeres kapcsán.
Ezt be kéne bizonyítanod, hogy nem ölték meg, hanem még 70 évig élt.
Igen, érdekes, mert lehet, hogy teljesen egyértelmű az, hogy persze Petőfi, de főleg a Bereményi Gézával beszélgettem Petőfiről sokat, mert tervezett egy sorozatot készíteni Petőfi életéről, és a Nyári Krisztiánnal szeretett volna egyeztetni ilyen dolgokról, és beszélt a Géza nekem dolgokról, hogy mennyire egy kellemetlen alak volt egyébként, és egy ilyen izgága, egy szarfej volt igazából, és igazából lehet, hogy tudnék ezzel azonosulni.
Tényleg?
Nem tudom, de én nagyon-nagyon megszerettem őt a verseink keresztül.
És van ilyen irányt mutató Petőfi vers számodra?
Mindig más volt. Nekem lehet, hogy főleg az arcpoetikája az ami engem elkapott, és a legutóbbi Pilvakeren, amit nem tudtam előadni, ez a 19. század költői volt. És nem is tudom ezt, hogy nem gondoltam, hogy azt feldolgozom, és most így valamiért ez a tüske bennem volt, hogy nem tudtam ezt eljátszani, ezt a feldolgozást, és most inkább ezért mondanám talán azt, hogy talán az erős.
Harmadik kérdés. Hogyan alakult Bereményi Gézával a barátságod, és így nem voltál előtte betolva, hogy ez valami alakul egy legendával?
Hú, hát én végre a hibe voltam, be voltam szarva. Hát ez indult úgy, hogy én Cseh Tamás estet csináltam, játszottam, és feléptem a Johann Szandmának az irodalmi szalonjában. Nagyon sokat készültem rá, és az est reggelén Anna felhívott, hogy képzeld el, hívtam a Gézát. Onnantól kezdve még jobban be voltam tojva. De hát igyekeztem nem oda nézni, ahol a Géza állt a fellépés közben, és valahogyan megtalált engem a koncert után. Összeölelkeztünk, hátba vert, és én kértem tőle egy szöveget esetleg, hogyha a fiók alján a legrosszabb szövege ott lapul, és azt odaadja nekem aláírva, hogy köszi Márk, akkor én a legboldogabb ember leszek a világon. És erre az volt a válasz, hogy akkor, hogy hát miért nem írunk egyet. Aztán azóta pedig nem egyet írtunk, hanem még tucatot vagy többet inkább. És most legutóbb pont találkoztam vele, és zajlik az egész, most legutóbb aztán Balassi Bálintról írtunk valamit.
És mit tanultál tőle?
Először is azt, hogy ami a hozománya az egésznek, hogy én is elkezdtem újra szövegeket írni. Nem olyan jobbakat, de de bátrabb lettem, mert érzem azt a zsigeriséget, ahogy a Géza ír. És nyilvánvalóan kell egy bizonyos intellektuális háttér azokhoz, az ő szövegeihez, amikor olyan utalások vannak, amiket fel se tűnik egy átlag embernek, de kiderül, hogy valami portugál költőtől származik benne valami idézet, és így, hát ezt most én nem tudtam volna magamtól beleírni. De pont, hogy a természetessége és az elbeszélő készsége az ami bennem nagyon-nagyon mély nyomot hagyott, és engem inspirál, hogy én is így írjak, hogyha elmegyek a boltba, és látok egy szép lányt az utcán, vagy aki nem tudom, lefröcskölik a vízzel az autó, akkor arról is lehet írni valamit. És ez egy hangulat, amit ő belevisz a dalokba, és ebben bele se gondoltam, eddig én valami nagyon ilyen magasztos dologról gondoltam írni valamit. De igen, szóval ez hozta ki belőlem.
Melyik irodalmi karakterre hasonlítasz leginkább? Volt-e regényhős a példaképed?
Biztos, hogy volt. Most ez gyűrűkről lesz egyébként. Én Samu.
Samu?
Samu. Igen. Szerintem az egész gyűrűkorának a legnagyobb hőse Samu. Persze Frodo is azért szenvedgetett össze-vissza, de nekem az erős barátság, az a feltétlen nélküli barátság, az a Samuban jött ki. Amikor viszi a hátán, de ha most nem tudom, a filmbe idézek ki, vagy könyvben is ugyanez volt egyébként gyakorlatilag, hogy ha te nem tudod vinni, akkor én viszek téged, és ha én nem tudom vinni egy gyűrűt, akkor én viszek téged, és bár elküldi a Frodo, de akkor is ott van mellette. De hát nekem ő volt nagyon sokáig gyerekkoromban, az, hogy hát ez elég szép dolog.
De jó, hogy ezt mondtad. Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai ajánló rovatban Hály János Ne haragudj véletlen volt című könyvének fülszövegét hoztam, amit Barna Imre írt. Kedves olvasó! Hály János könyve ez. Most írta, és róla magáról, Hály Jánosról szól. Nem a világról, hanem annak csak egy kicsiny darabjáról. Úgymond, amelynek működéséért ő, és csak is ő felel. Az persze, hogy ebben a szövegben saját magáról árul el Hály János minden nap valamit, megtévesztő is lehet. Járványnapló. Ötlik föl benne talán a szó. És hogy a napló személyes. Ha pedig személyes, akkor gondolhatnád, még sokkal inkább a szerzőjéről szól, mint azok a könyvek, amelyeknek egyik szereplőjét sem hívják úgy, ahogyan a szerzőt valójában hívják. Az a szerző tehát, aki ezt a könyvet írta, és akinek ráadásul a foglalkozása is téma most, a saját nevében kínál betekintést az életébe és a gondolataiba, ha igaz. Most? Most. Amikor. Hiszen rendkívüli a helyzet. Sőt, korszak határ ez, ami után semmi sem mehet majd már úgy, olyan hibásan, olyan vacakul, ahogyan eddig ment. Az ország, a világ. És hogy az író megmondja most nem csak azt, hogy mit főzött tegnap, és máma mit fog, hanem azt is, hogy szerinte hogyan lesz eztán. A vírus utáni jövőben. Ha majd. Ha igaz. Csak hogy ez nem biztos. Ennek a könyvnek a szerzője ugyanis nem szeretné megmondani, hogy majd mi lesz. Talán változik valami. Aztán mégse. Neki azonban elsősorban nem a világgal van dolga, hanem a világ kicsin darabjával. Arról kell pontosan tudósítania annak, aki ír. Tehát, igazat mond. Nem a felszínről, nem a hírekről, nem a kilátásokról, nem is a vírusról. Ha csak úgy nem, hogy vajon mi volna az? Isten bizonyíték? Ellenség? Kinek, minek az ügynöke? Az minden esetre, aki ezt a könyvet írta, igazat mond. Rólad, kedves olvasó, azaz magáról, persze. Persze, hogy magáról. Arról is, hogy mit álmodott, és hogy álmában azt kéri tőle valaki, aki valójában nincs már, hogy ne haragudjon. Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard.
Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.